Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Péntek délután van ez a Fintech világa. Siklós Bence és Varga Dániel vannak itt a stúdióban, a PEAK tanácsadói, és hát AI, tévhitek versus valóság. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan edukáltok engem az AI-ban, meg a hallgatókat is. És azt mondtátok, hogy induljunk a popkultúrából, és ez tök jó egyébként, hogy miért pont onnan induljunk, miért az az első, miért az a nulla mérföldkő?
Én azt gondolom, hogy így a hétköznapokban sokszor olyan szavakat használunk így a köznyelven, ami félreérthetővé teszi azt, hogy valójában mi történik, és emiatt van egy eltolódása között, hogy a valóságban mi történik, meg mit gondolunk, hogy mi történik, és emiatt szerintem csomó nehézség adódik ebből. Egyszerűen nem tudják olyan jól kihasználni az emberek az AI adta lehetőséget, hogyha nem ismerik legalább magas szinten, hogy mi történik valójában.
Jó, hogy arra gondoltok, hogy igazából leegyszerűsítjük, és hallunk valamit, látunk valamit, és azt összekötjük az AI-jal, és azt gondoljuk, hogy az úgy is van, pedig az nem feltétlenül van úgy, vagy sokkal több van benne, vagy sokkal kevesebb van benne, vagy egész más van benne.
Vagy csak túl sok Terminátor filmet néztünk az utóbbi időben, és már más a percepciónk az AI-jal kapcsolatban.
Miért fontos erről beszélni? Miért nem mindegy szerintetek? Hogy mit gondolunk mi, hogyha úgy is használjuk, meg úgy is szembe jön, meg úgy is edukál minket ez a dolog valamilyen módon.
Én csomó olyan dolgot hallok, hogy mondjam, tehát nem nehézségük adódik az embereknek, általános bármire próbálják használni az AI-t, és olyan problémáikat szokták nekem felvetni, amiket egészen könnyen át lehet hidalni, hogyha kicsit jobban értjük, nem kell technológiai fejlesztőnek, vagy bármilyen beállítottságú embernek lenni, egyszerűen pár alapvetést kell megérteni, és az ilyen tévhitek eloszlatása segíthet ebben.
Mi az első ökölszabály, hogy válasszuk ketté az AI-t és a generatív AI-t?
Én azt látom, hogy ez nem mindig megy át a fejekbe, amikor ez is így, ezt az AI szót, ezt sokkal általánosabban használjuk, és mondjuk nem mindenki realizálja, hogy akár egy, nem tudom, Netflix, vagy YouTube, vagy spam filter algoritmus is egyébként AI, és mint AI-t azt manapság igazándiból a ChatGPT és hasonló nagynyelvi modellekre szoktuk használni, és ezek tök más ellen működnek, ezek teljesen más technológiák.
Nekem az jutott eszembe, de nem fogom tudni pontosan, minden rovar bogár, de nem minden bogár rovar, vagy nem tudom, volt egy ilyen, vagy így, vagy fordítva, de ez
egyébként jó, egyébként ugye? Jó.
De nem nagyjából valami hasonló, nem?
Igen.
Meg hát amúgy az AI már nem is egy új keletű dolog, tehát már több évtized óta velünk van, csak a ChatGPT berobbanása óta került itt tényleg nagyon a fókuszba.
Még az is egy 2017-es technológia egyébként.
Igen.
Nyilván sokkal szofisztikáltabb, mint akkor, de...
Jó, de a felhasználók miért kell tudni azt mondani, hogy ez az vagy ez? Miért kell pontosan tudnom, használom, együtt élek vele, nem is tudtam, hogy az egyébként, de már velem van, nem tudom, 10 éve. Miért kell tudnom pontosan? Mert akkor jobban tudom használni, hatékonyabban tudom használni, szét tudom választani, hogy mit mire tudok használni, ezt magyarázzátok meg. Vagy mik azok a tévhitek, amik vannak? Például az, hogy az AI ezt tanul, ugye? Uh-huh. Egy önélező agya van, amikor kap egy csomó információt, akkor beteszi, hogyha hibázik, akkor azt megtanulja, és akkor ez már tévedés, amiket itt mondtam, ugye?
Itt talán az a különbség, hogy az AI, javíts ki, hogyha tévedek, hogy az AI nem tanul, hanem őt tanítják adatbázisokon keresztül. Tehát az nem magától gondol egyet, és elkezd tanulni, hanem ahhoz kell ugye mögé az emberi tényező, akibe táplálja nekik a különböző adatbázisokat, texteket, ilyeneket, és akkor azok alapján fogja
így van, az tudását. Ez egy kifejezetten bonyolult folyamat, amit magától egyébként nem is tud, meg nem is erre programozták, hogy ezt megcsinálja, és valójában tanítják, ami miatt úgy tűnhet, hogy egyébként tanul, az, hogy van, igazából két faktor van, az egyik az, hogy van ezeknek egy úgynevezett hosszú távú memóriája. Ez egy egyszerűbb algoritmus, ami eltár olyan információkat, akár a ChatGPT rólunk. Például volt egy ilyen trend egy pár hónapja, hogy kérdezd meg a ChatGPT-t, hogy mit tud rólad, és egy csomó információt visszaadott, amiből úgy tűnhet, hogy ő ezt megtanulta. Részben egyébként valóban lehet így fogalmazni, mert ezt eltárolta a memóriájába, és ez ott van, és hogyha két hónap múlva megkérdezem, akkor is meg fogja
mondani.
Hát
egy nagy zsák, amit tele tömök információval, igaz, egy nagy üres zsák, ezt mondjátok, és aztán ő a pillanattal ki tudja venni azt a dolgot a nagy zsákba, amit én egy hétig keresnék.
Igen, de ez ami nagyon fontos, hogy ez nagyon limitált, ez az információ, amit ő el tud tárolni.
Ezt hogy érted, mennyiségében, időben?
Igen, mennyiségében elsősorban. Ez az egyik, hogy ez a hosszú távú memória ez limitált, illetve van egy úgynevezett kontextus ablaka az összes ilyen nagy nyelvi modellnek, ami azt jelenti, hogy körülbelül sok mindentől függ, de hogy csak hogy mondjak egy számot, körülbelül 300 angol nyelvű gépelt oldalt tud ő egyáltalán kezelni egyszerre. Tehát egy, hogy egy kérdést felteszünk neki, akkor ennyi, ez az a kontextus, amit ő fel tud használni.
Ez van a zsákban. Egy kérdésre 300 oldal van. Igen. A zsákjában. Igen. Arra az egy kérdés. Egy másik kérdésre másik 300 oldal van a zsákjában. Aha.
Pontosan, jól lefordítottad.
De ez nekünk elég is az 300 oldal, nem?
Igen.
Hát azért ilyen népszerű, nem? De bőven elég. Hát mennyi van az én fejemben? 3. Se. Ugye? Nem, hogy 300.
Igen, meg attól függően, hogy most több adat, vagy több szó van egy zsákban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobb is lesz az adott válasz, amit ad, úgyhogy szerintem itt kezdenek áttérni a cégek a mennyiségről a minőségre.
Abszolút igazad van, én is, hogyha itt elkezdeném felolvasni a jegyzeteimet megállás nélkül, akkor az nem biztos, hogy olyan hasznos lenne a hallgatóknak, mint hogyha csak próbálom kiemelni a lényeget.
Így van.
Jó, és ha téved, mert ugye én abban tévedtem az előbb, hogy ha ő rossz választ ad, akkor azt ő elrakja, hogy az egy rossz válasz volt, legközelebb egy másik jó választ ad majd. Mást vesz ki a zsákból. Mert akkor én ezért mondhatom azt átlag felhasználóként, hogy hát ő tanul a saját hibáiból is, vagy a saját rossz válaszaiból, vagy abból, hogy értetlenséget tapasztal a másik oldalon, abból ő valamilyen módon azt már nem követi el azt a hibát, azt a rossz választ nem fogja adni másodszor. Vagy ez már félre visz, amit most gondolok?
Ez kicsit másfele visz el, igen, de ez a memória valóban megváltoztatható, tehát én ha megmondom neki, hogy engem nem Varga Dánielnek hívnak, hanem Kovács Józsefnek, akkor ezt meg fogja tudni tanulni, de ez abszolút limitált, ez a mennyiség, amit ő tud kezelni.
Oké, de akkor tanul. Az most, hogy mennyi oldal, meg mennyi van megint csak ebben, de valamit akkor ebben tud.
Igen, igen.
Hibát javítani.
Igen.
Van hibajavító készlete akkor.
Mondhatjuk, hogy van, igen.
Azt is szoktuk gondolni, ugye, vagy mondani, hogy a mesterséges intelligencia érti az emberi nyelvet.
Uh-huh. Ez amúgy tök logikus, mert láthatóan teljesen emberi nyelven kommunikál, és egy. Sokszor jobban fogalmaz, mint egyébként mi tudnánk, legalábbis én sokszor ezt érzem. A valóság az, hogy egyébként ő nem szavakat, meg nem is mondatokat, meg csak nem is betűket lát, hanem úgynevezett tokenekre bontja, ezek más tokenek, mint mondjuk igen, a kriptóban.
Igen, itt azt nem tudom, hogy egy token az most akkor mi az egy szótagnak felel meg, vagy az nincsen így körülhatárolva, vagy az most mekkora egységet jelent?
Ez egy algoritmus, ami úgynevezett tokenizációt végez. Nehéz megmondani, minden nyelvnél más egyébként. Az angol nyelvnél nagyjából 3/4 szó, ...nak felel meg. Érdekesség, hogy a magyar nyelvnél ez kb. 50%-kal több, abból adódóan, hogy
hosszú szavaink
ragozunk, így van.
Igen. Hosszú szó. Ez megint kell, hogy engem érdekeljen, hogy most te tokenizál, vagy nem tokenizál, érti, vagy nem érti. Nem érti, csak vannak apró egységei, hogy a Bence mondta, egységekre bont mindent, és abban válaszol. De nem érti egyébként. Hát most akkor jó, puf, nem érti.
Uh-huh. Gondoljuk el, hogyha mi mondjuk különkezelnénk szavakat, meg a toldalékaikat, meg a ragjaikat, akkor mennyivel nehezebb lenne egy hosszú szöveg során kikövetkeztetni, hogy mi valójában a szövegjelentése.
Nem is megy a szövegértés ma a legfrissebb PISA-tesztek szerint a gyerekeknek. Na igen, oké. Okay. De akkor azt lehet mondani, hogy nem érti az emberi nyelvet, csak használja?
Igen, ezt lehet mondani. Szerintem.
Mennyire kreatív az AI?
Ugye itt a kreativitásnak a fogalma az érdekes. Szerintem emberileg azt nevezzük kreatívnak, amikor két össze nem függő ötletet összekapcsolunk, és abból lesz egy harmadik, ami a kettőnek nem az összeadása, hanem annál valami több.
Ez az innováció, erről múlt héten beszélgettünk itt Bencével. Ugye igen, ez a mai volt, ugye június 3-án, 4-én. Ez maga az innováció, ez a kreatív elme, ez az emberi elme, ugye?
Így van.
És így akkor van. A mesterséges intelligencia?
Ehhez képest ő teljesen random módon köt össze ötleteket, ami látszólag kreatív lehet, mert összekapcsol két olyan gondolatot, ami látszólag nem tartozik össze, de nincs emögött gondolat, hogy ez miért tartozhatna össze, hanem ez egy random generált kapcsolat.
És vagy jó sül ki belőle, vagy nem.
Igen.
Akkor azt mondod, hogy a AI az nem is tudna innoválni ilyen értelemben? Tehát, hogyha mondjuk két random dolgot összekapcsol valami algoritmus alapján, amire egy embernek mondjuk nem jutott volna eszébe, de az AI megcsinálja, és kiderül, hogy
wow,
ez tényleg egy jó ötlet, akkor az most kreativitás, véletlen kreativitás, innovációnak számít, vagy az csak egy újabb AI?
Én azt gondolom, hogy tud segíteni az innovációban, tök jól lehet vele együtt gondolkodni, de magától emberi beavatkozás, emberi használat nélkül szerintem nem képes konzisztens innovációra.
Mert igazából végül te adod meg neki a parancsot, hogy akkor mit, hogyan csináljon, és akkor a végén kiválogatod, hogy akkor mik azok a... mi az, outputok, ami amik klassz, neked tetszik. Az,
ami
és
akkor ha már popkultúrával kezdtünk, meg ti mondtátok, hogy induljunk onnan, ugye? Hogy ezek a közvetített képek, metaforák. Akkor popkultúrát most én a zenére is ráhúznám, mert uh-huh. pont ilyen, mint a mesterséges intelligencia ír zenét, ugye? Abból ír zenét, amit beletöltöttem a zsákjába, ugye? Tehát az összes, nem tudom micsodát, Depeche Mode számot betöltötték, vagy Beatlist, és akkor csinált egy 900 vagy 9652. Beatlist számot, uh-huh. ugye? Nagyjából uh-huh. így.
Igen.
De nem innovatív, csak abból a halmaz. Hát ez is egyfajta, én innovációnak nevezem, de értem. És akkor egyébként csinál egy csomó rosszat is? Mert akkor kéne millió rossznak is lenni.
Nem feltétlenül rosszat csinál, hanem csak azt reprodukálja, amit eddig csináltunk.
Tehát már meglevőt.
Igen.
Ugye az AI az reprodukálja a már meglévő dolgokat, és akkor mindig jönnek az új AI-ok, és ugye egyre több lesz az AI által generált tartalom, tehát akkor az AI-ok már az AI által generált tartalmakat generálják újra, tehát a végén elvileg már minden AI által lesz generálva, vagy ez rontani fog a minőséget, javítani fog?
Igen, itt nagyon érdekes az a mennyiség adat, amiken ezeket a modelleket tréningezik, kezd elfogyni, ami elég durva, ahhoz képest, hogyha elgondoljuk, hogy az internet mekkora. Pontosítok, a minőség adat kezd elfogyni, tehát ilyen úgynevezett szintetikus adatokat, amiket AI generál, ilyeneket továbbra is tudunk, és egyébként megvannak a használati esetei, hogy mikor jó ilyet csinálni. De ahogy mondod, van egy ilyen veszélye a dolognak, hogy egy ilyen önfelerősítő folyamat, hogy a saját maga által generált tartalmakat kezdjük-e visszatölteni bele.
Hát és akkor innentől kezdve, hová vezet ez, kérdezték régen egy tévésorozatban, szóval pont valakivel beszélgettem, és nem is tudom már mi volt a téma, hogy hát most a közszereplők, politikusok hol vannak. Ja, hogy mindent lát, a nagy testvér mindent uh-huh. lát. Mondom, teljesen mindegy, hogy lát téged, vagy nem lát, hogy hol vagy. Most már mindegy. Ezt már meghaladtuk. Mert hogy holnap után rólam egy ugyanilyet tud csinálni, az, hogy én Kuala Lumpurban vagyok éppen, és félmeztelenül táncolok egy nem tudom milyen bárban, nem? Tehát innentől kezdve már olyan mindegy, hogy azt látja a nagy testvér, hogy hol vagyok. Ez ott az alaphelyzet, az alapfélelmünk, vagy az alapkétségünk, az, hogy megadjam a helyet, mert az meg kell egy csomó mindenhez, hogy megadom a helyet, az milyen jó nekem, ugye, wow, meg élmény, ugye? Ehhez képest milyen veszélye van. Na most akkor ez, amit a Bence mondott, hogy ez most már az alapszín nem ez, hanem hogy bármit tudok már generálni, nem? Csak nagyon ügyesen kell, akkor tápláljam azt ezeket az adatokat.
Így van lényegében. Szerintem egyébként az embereknek az agya kicsit át is állt erre a gondolkodásra, hogy már nem lepik meg őket az új dolgok, és nem feltétlenül akadnak ki azon, hogyha magukról meglátnak egy AI generált képet. De egyébként ezért is jó tisztában lenni ezekkel a tévhitekkel, meg így az alapokkal, hogy tudjuk, hogy mit
az
történik.
Esély megvan rá.
Így van.
Egyre nagyobb esély így van arra, hogy ezek már nem valódiak, nem originálisak.
Igen.
És erre tudsz valamit javasolni, vagy hogy mivel lehetne védekezni, vagy felismerni mondjuk az AI generál deepfake videókat, képeket.
Információkat, bármit.
Igen, hogy például, nem tudom, azt hiszem, olvastam valamikor, hogy az ilyen AI generált videóknak a meta leírásában van valami jelzés, vagy valami vízjelzés, ami ugye megkülönbözteti, hogy ez valós vagy AI generált tartalom-e, de hogy ezeket is ki lehet szedni valahogyan biztosan, hogy van erre valami.
Annak idején a farmereket nem emlékeztek erre, nem is értetek, még a farmereken volt kis címke, nagy címke, csak onnan lehetett tudni, hogy így van varva, úgy van varva, ilyen szegecs van rajta, van belül egy címke, hogy az Lévisz vagy Lé... valamilyen módon, ha volt tudásod, meg tudtad különböztetni a hamisat a valóditól. És minden lehetne sokkal millió jobb példát mondani. De nem hiszem, hogy erre bármit tudsz mondani.
Igen, tehát hogyha megnézed a videót, vagy megnézel egy képet, egy nagyon durván gyorsan javulnak ezek az algoritmusok, ijesztően, és már nehéz azt mondani, a képeken egyébként tipikus eset volt, hogy az újakat nehezen tudta kezelni az AI, és ez
néha egy ilyen... négy volt, néha hat.
Igen, de most már ez is egyre jobban működik.
Igen, meg az írással még hadilában állt, az nem tudom, az már azóta feljavult, ha jól tudom.
Igen, az pont már... talán előző héten oldották meg.
Tehát, igen, hogy... elég durva képeket tud generálni, amin már írás is, meg számok is vannak. Tehát én egy olyat láttam, hogy például egy számlát teljesen legenerált a semmiből, egy teljesen élethű számlát, aztán írta neki a felhasználó, hogy csináld meg úgy, mintha zsebembe vettem volna ki, és csinált rá egy gyűrődéseket, és tényleg olyan volt,
mint igen, de mi azt mondtad, hogy a semmiből csinálta a számlát, nem? Hát a zsákjában hát, ott volt a...
Igen.
Igen. Egyébként érdekesség, hogy a leghatékonyabb módja, hogy az ilyen deepfake-ek és hasonló dolgok ellen küzdjünk, az AI vezérelt kiberbiztonság, tehát itt gyakorlatilag az AI küzd az AI-jal. Kicsit disztópikusan hangzik, de...
Akkor mégis igaza lesz a Terminátor filmet, a végén.
Hát ide jutunk
azt
el a végére.
Azt mondtátok, hogy túl sok Terminátor filmet nézünk, most ehhez képest még többet kell nézni. Jó, amit mondtatok, hogy mint egy ilyen egyik végső konklúzió, hogy több adat jobb eredmények.
Igen, ez kicsit visszavezet arra, amit az imént beszéltünk, hogy hiába nem egyenesen arányosan nő a többet töltött adattal a modelleknek a pontossága, meg a teljes.
Hát, hogy azt mondod, hogy az originális adatok lassan elfogynak, ez is egy érdekes dolog, de igen.
Ez a lényeg nagyjából. Úgyhogy érdekes lesz látni, hogy milyen más megoldásokkal, sőt, ez már most is folyamatban van, nem kizárólag azzal próbálkoznak a legnagyobb fejlesztő cégek, hogy egyre több adatot töltnek be, hanem különböző úton, módon, akár úgy, hogy több nyelvi modell kommunikál egymással, és ebből születnek jobb válaszok, különböző módszereket használnak rá, és igen, az adat kezd elfogyni.
Az utolsó dolog, ami még eszembe jutott, megint csak laikusként olyan, ez, mint hogy egy sport, akkor egy Ferrari-ba be tudok ülni, vagy egy Forma 1-es autóba, és az mekkora buli, míg elindul, aztán a második kanyarban meg oda is verem, ugye? És most, mintha ott tartanánk, hogy most már lassan jön a fal, és látom azt, hogy cégek, országok, meg mindenki más, hatalmak kezdenek féket nyomni a mesterséges intelligenciának, hogy ezt az egyszerű hírfogyasztó láthatja. Visszafordíthatatlan ez a folyamat?
Én azt gondolom, hogy nem lesz visszafordulás ezen az úton. Szabályozók rendszerint nagyon a technológia mögött járnak.
Hát, ha lekapcsolják az internetet maximum,
meg az
áramot, akkor igen, de amúgy én sem látom azt, hogy már kiengedték a szellemet a palackból, aztán nem visszarakni úgy. Már nem nagyon lehet.
Akkor muszáj magunkat edukálni, és erre hiszem jó volt ez a fintech világa, mert egyébként semmi nem ment meg attól bennünket, hogy tévedjünk, esetleg súlyosan tévedjünk, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, AI tévhitek versus valóság, Siklós Bence, Varga Dániel, PIK tanácsadók, jövő héten a fintech világában találkozunk.
Köszönjük.
Köszönjük.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.